Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből.
Mai műsorunkban Marcali Henrik, történész, egyetemi tanár, katolikus egyházi kapcsolatairól beszélgetünk. Vendégünk Bárány Zsófia történész, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársa. Marcali Morgenstern Henrik 1856 és 1940 között élt, történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, aki 1870-ben kezdte meg a Pesti Tudományi Egyetemen tanulmányait, illetve járt Berlinben, Párizsban, Oxfordban, ahol szintén tanulmányokat folytatott. 1878-tól az egyetem gyakorló gimnáziumának, ez ma az ELTE Trefort Ágoston gyakorló gimnáziuma, itt volt tanár, majd 1895-től kinevezett rendes egyetemi tanár lett. Ő volt az első professzionális történetíró Magyarországon, és az, aki a forráskritikát meghonosította egyetemi tanárként az oktatásban. Nézzük meg, hogy milyen kapcsolatai voltak, kik voltak azok a katolikus klérusból, akik a zsidó származású történésszel, Marcali Morgenstern Henrikkel kapcsolatba kerültek.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Előre bocsátanám a beszélgetésünk elejére, hogy nemrégiben ugyancsak Marcali Henrik kapcsán mi már folytattunk egy beszélgetést, akkor a vatikáni kutatásairól esett szó, és ennek folytatásaként kértek meg egy előadásra a Marcali Henrik kutatócsoport szervezésében, hogy nézzem meg, hogy kitágítva ezt a kis kutatást, hogy kik azok, akik a katolikus klérus részéről, akik kapcsolatban álltak, illetve milyen kapcsolatban álltak Marcali Henrikkel az élete során, támogatták őt, barát mondhatta őket, esetleg a családját is ismerték, tehát hogy egy kicsit közelebbről a katolikus klérussal való viszonyát vizsgáljam meg. Még mielőtt elkezdenénk a személyeket bemutatni egyesével, amelyek között biztos vagyok benne, hogy azoknak a hallgatóknak, akik hallották ezt a beszélgetést a vatikáni kutatások kapcsán, lesznek ismerős nevek. Szóval még mielőtt beszélgetnénk egyesével ezekről a személyekről, néhány részletet felolvasnék azokból a levelekből, köszöntéseket, részleteket, amelyek alapján próbáltam feltérképezni ezt a kapcsolati hálót. Tehát, kedves barátom, igen tisztelt barátom, tisztelt tanár úr, kinek irodalmi működése után már régen őszinte tisztelője vagyok. Kedves családjának, szép működésének Isten gazdag áldását. Hogy már csupán e néhány megszólítás, megjegyzés, elköszönés papok, püspökök, érsekek leveleiből, amelyeket Marcali Henriknek címeztek, meglehetősen sokszínű viszonyrendszert sejtett. Most arra fogunk akkor vállalkozni, hogy Marcali klérusbeli kapcsolataiba tekintsünk bele, elsősorban a történész visszaemlékezései, valamint az arra reflektáló, rendkívül töredékesen fennmaradt levéltári források, tehát itt néhány levél, ajánlás vagy rövid üzenetekre tudunk támaszkodni. Így nem csupán az eddig ismert vagy kevésbé ismert szakmai együttműködések, illetve közelebbi kapcsolatok színesedhetnek tovább, de akár új elemekkel is bővülhet a tudásunk a zsidó történész és a katolikus klérus kapcsolatát illetően. Az első csoport, akiket megvizsgáltam, vagy megnéztem, én úgy neveztem, hogy akadémiai barátságok, meglehetősen bátran, hisz újra mondom, nagyon kevés levélről beszélünk, vagy fennmaradt forrásról beszélünk. És az elsők között említem Fraknói Vilmost, őróla már bizonyosan, hogy esett szó a vatikáni kutatások során, úgyhogy sokaknak a következőben elhangzottak, ismétlés lesz. Marcali Henrik és Fraknói Vilmos jó, bizalmas kapcsolatban álltak. Marcali elnyedetlenül dolgozó, igazi tudós természetként jellemezte emlékeimben az akadémia főtitkárát, a vatikáni magyar kutatások elindítóját. Állítása szerint kapcsolatokra kifejezetten jótékony hatással bírt az egyházi vagyon történetének megírására érkezett felkérés egykori visszautasítása. Martelli elmondása szerint osztotta Széchenyi István véleményét, aki úgy vélte, idézem, zsidó ne foglalkozzék az egyházi vagyon kérdésével. Noha megesett, hogy összetűzésbe került Fraknóival Marcali, például az Akadémia Történelmi Bizottsága forráskiadási politikájáról folytatott vitában, Marcali sikereinek örvendő jóakaratú pártfogójának tekintette a várodi kanonokot. Árulkodó kapcsolatokat illetően, hogy Marcali elmondása szerint volt alkalom, amikor a támogató, tehát Fraknói szorult pártfogoltja támogatására. Ezt nagyon kedvelem, ezt az idézetet. Egyszer, mikor nála voltam, tehát Marcalit halljuk, egyszer, mikor nála voltam a titkári szobában, kitárt a szívét előttem, ő már nem bírja az itteni kicsinyes cselszövéseket, elmegy Rómába. Vigasztaltam, minden ilyen testületben van intrika, tán ő sem egészen ment tőle. De ezek még aránylag ártatlanok, mert durva szövetűek. De ha Rómába megy, megismerkedik a monszinyórok csalafintaságával. Az már veszedelmes. Szakmai kapcsolatukat több ízben is megjeleníti visszaemlékezéseiben, de azt fennmaradt levelek is szemléltetik. A fiatal Marcali meghatározó 1875-77. Évi berlini kutatásai alatt például beszámolt az eredményeiről, kért közbenjárást a könyvtári kölcsönzés kapcsán, továbbá elújságolta, hogy szemináriumának vezetője, Georg Weitz, elfogadta Anonymus Gest a hungarorománnak irodalmi forrásait feltáró úttörő forráskritikai elemzését. Sőt, arra is akadt példa, hogy a Nemzeti Könyvtár őrének, tehát ekkor Fraknói Nemzeti Könyvtár élén állt, tehát a Nemzeti Könyvtár őrének tanácsát kérte publikációja kapcsán, idézett egy levélből. Kérem-e tekintetben is nagyságot tanácsát, melynek azon bizalommal vetem magam alá, hogy tőlem telhetőleg igyekezni fogok, hogy az értekezésem stílusa és szerkesztése megfeleljen rendeltetésének. Elmondása szerint esetleges áttérésének kérdésében is fontos szerepet játszott a zsidó származású klerikus. Idézett a visszaemlékezéseiből, mint Fraknói mondta, ha engedek, ezüstálcán hozzák elém a tanárságot. Egy pillanatig sem gondoltam rá, pedig atyám szabad kezet adott. Mások iránt tekintetben elnéző voltam, de magamra lealázónak tartottam bármilyen haszonért vallást változtatni.
A korszakra, hogyha gondolunk, és említette itt most Fraknói Vilmost, vannak olyan más meghatározó egyházi személyek, akik a tudományban is jelentős szerepet vállaltak. Talán ilyen volt Hajnal Lajos kalocsai érsek. Ővele milyen kapcsolatban volt, vagy hol érhető tetten Hajnal Lajos és Marcali Henrik kapcsolata?
Nem Fraknói volt az egyetlen jelentős papi pártfogója a történésznek, tehát Marcalinak. Mellette a tudomány és művészet pártoló botanikusként is működő Hajnal Lajos kalocsai érsekkel, különösen is szívélyes, hát én azt mertem mondani, hogy baráti viszonyt ápolt, aztán majd a további kutatások kiderítik, hogy valóban ez baráti vagy egy nagyon közeli rokon szenvezésről van szó. A bíboros érseket Marcali széles látókörű tudósnak, világfinak, szellemes beszélgető partnernek, valamint a katolikus egyház brilliáns képviselőjének tartotta. Erről ugyancsak esett már szó a vatikáni kutatások kapcsán. Noha 1884-ben éppen az ő vezetésével buktatta meg a keresztények és a zsidók közti házasság javaslatát a főrendi ház. Győzelméhez pedig nem csak a katolikusok gratuláltak, hanem épp oly melegen az ortodox zsidók is. Ezen éppen nem csodálkoztam, hiszen minden ultramontán, tehát szélsőséges klerikális egyforma. Első náluk a hit, csak azután következik a haza. Vélekedett a polgári házasság elvetéséről a történész. Egyúttal azonban Hajnald volt az, aki a terjedő antiszemitizmust látva 1885-ben, újévi körlevelében elítélve azt figyelmeztetett veszélyeire. Noha Hajnald Lajos és Marcali között jelentős volt a korkülönbség, kapcsolatukat kifejezetten játékos, humoros pillanatképekkel örökítette meg a történész. Egy ízben például így, idézem a Marcali visszaemlékezéseit ismét, egy szép májusi délután a parkban ültünk. Vége volt a munkának, a kertészkedők megálltak, a bíborosnál kezet csókoltak. Lányok, menyecskék. Mosolyogtam, ő eminenciája észrevette. És akkor itt átvált latinra, én most magyarul folytatom. Eltűröm ezt, mert melenget a vallásos érzület, szólt Hajnal. És más érzületeket nem melenget? Kérdeztem szendén. Érezhető a humor, és ahogy megközelíti a bíboros érseket, az ő személyét, Marcali egy nagyon kedves leírás, azt hiszem, az ő kapcsolatukról. Hajnald valóban közkedvelt személyiség volt, nagyon egyéni stílussal rendelkezett, egy impulzív, határozott egyéniséggel bírt, amely egy főúri modorral játékos kedvel párosult. Nagyon élvezte és élt azokkal a lehetőségekkel, amiket szimpadias fellépést biztosítottak számára. Ezeket egy nagyon jó humorral végig is tudta játszani. Szellemes szónokként tartották számon, és nem kidolgozott beszédekkel, hanem rögtönzötten és bátran beszélt a szószéken. Ezt bizonyítja a már becenatúra kapcsán említettük jelenet is, amikor 1869-ben nagy sikerrel megtartotta akadémiai székfoglalóját, pedig igazából tiszteleti tagként neki nem lett volna kötelessége a tudományos előadás megtartása. Akkor ugye írtak a lapok, hogy mi hogyan is sikerült ez az előadás, és akkor részlet egy-két lapból. Nincs unalmas tárgy többé, és ezzel egy akadémikus se mentse magát, tolmácsolta az egyik résztvevő szavait a vasárnapi újság, míg ugye a budapesti közlöny úgy vélekedett, hogy az érintett közgyűlés volt évek óta az egyik legnépesebb és legjobban sikerült akadémiai rendezvény, akadémikusokkal zsúfolt telt házat emlegetett, ékes hölgykoszorút emlegetett a karzatom. És akkor egy picit térjünk itt az ékes hölgykoszorú kapcsán vissza a Marcali által leírt képre. Feltehetőleg tehát nem véletlen ugrathatta Marcali a női nemben az általa előkelőnek és hiúnak tartott leírt kalocsai érseket, akit még öregkorában is ritka szép embernek tartott. Tehát ő is észrevette azt, amit az újságírók. A hajnaldi szíves vendéglátások, amelyekről Marcali visszaemlékezéseiben lehet olvasni, levelezésükben is tetten érhető, már amennyi levél fennmaradt. 1883-ban például a kalocsai érsek a következőképpen invitálta meg a történészt, idézem. Kalocsán már előkészítik azon archivális írományokat, melyeket tanulmányozását tárgyával akar tenni. Április 1-től fogva rendelkezésre állandóan a Kalocsán. Hová, ha lejön? Szíves, előleges jelzés után szálljon a rezidenciámba, hová ezennel meghívom, és hol ezután kénye kedve szerint búvárkodhatik a kiadandó okmányokban.
Az akadémia világa, a Magyar Tudományos Akadémia, és ott egyházi személyek kapcsolata Marcali Henrikkel hogyan és miként alakult?
Az előbb beszéltünk Fraknóiról és Hajnaldról, mint szívélyes, bizalmas, már-már megkockáztatva baráti viszonyról. Akkor azt mondanám, hogy a következő csoport egy távolabbi viszonyrendszert sejtett a levelek alapján. A támogatók, az akadémiai támogatókként írnám le őket, és itt elsők között Ipolyi Arnoldot említem. Ugyancsak egy nagyon kedvelt idézetem Ipolyi egyik fiatalkori leveléből, miszerint írja, hogy viszek sok szép holmit az akadémia számára, nem tudom, mit mondanak majd rá parókás kollégáink. Jelentette ki akadémiai székfoglaló előadása kapcsán a fiatal Ipolyi Strummer Arnold. Na, ha még ekkor kutatási eredményeire gondolt, idővel legkülönféle módokon igazolódtak szavai, a magyar régészet, néprajz és művészettudomány megalapozói között számon tartott Beszterczebányai, majd nagyváradi püspök az évek során jelentős mértékű támogatásra járult hozzá a tudós közösséghez, sőt, végrendelkezett is annak javára, elég csak az Ipolyi díjra gondolni. A felajánlásából létrejött Ipolyi díj közel két évtizedes fennállása alatt történeti művek megírását, valamint a már elkészült munkák megjelentetését igyekeztek támogatni, és ugye jutalmazottak között volt Fraknói Vilmos, Károly Árpád, aki a magyar és erdélyi történelemre vonatkozó bécsi levéltári források feltárásába, valamint közreadásában ért el kiemelkedő eredményeket. De meg kell említenünk a ciszterci szerzedes és művelődéstörténész Békefi Remig, Hodinka Antal egyetemi tanár és a szlavisztika avatott művelőjét, vagy épp Domanovszki Sándort, a művelődéstörténet professzorát a Magyar Történelmi Társulat alelnökét is. A tudós közösség támogatása nagyon közel állt Ipolyihoz, szóval nem meglepő, hogy a fiatal Marcalinál is egy ilyen támogatói kapcsolat lép fel közöttük. Fontos egybeesés, hogy Marcali is egy akadémiai jutalmat köszönhetett Ipolyinak. Idézem a visszaemlékezéseiből. Abban az évben akadémiai pályadíjat nyertem. Ez pedig úgy történt, hogy mikor a pályamunka bírálatát az akadémiában felolvasták, Salamon Ferenc, az egyik bíráló, a díj kiadását javasolta. Pauler Gyula ellenben, noha nagy elismeréssel szólt, mégiscsak dicséretet ajánlott. Erre Ipoly Arnold püspök azt a nézetét fejezte ki, hogy Pauler bírálata alapján is ki kellene adni a díjat. Így is történt, de természetesen csak később tudtam meg, hogy a püspök úr szava volt a döntő. Az Árpád-kori kútfő pályázatával elnyert akadémiai vitézi jutalmat követően művét feltehetőleg elküldte Ipoinak, Marcali, és Ipoly a következőképpen köszönte meg a tudós figyelmességét. Idézem a Ipoly levelét. Tudja, mennyire örvendek, hogy végre historikánk e munkához jutott. Érdekkel fogom olvasni, amint ráérek. Miután átlapozta a munkát, csupán annyi kifogással élt a főpap, mely szerint az egyes kútfőkről szóló fejezeteket igen rövidnek, idézem, néhány lapra szabva találta. Ugyancsak idézett az ő leveléből, de annál jobb, ha kimerítő. Csak hogy a kezdet meg van téve. Örömmel nézek a következők hosszú sora elé, hozzá Isten áldását óhajtva, ismételt köszönettel vagyok tisztelő társa. Zárta a biztató sorait Ipoly. Ezt követően 1882-ben a 26 éves Marcalit, a Besztercebányai püspök, a Magyar Történelmi Társulat elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagjának jelölte. Annyit még csak zárójelbe hozzátennék, hogy Marcalit csak 11 évvel később a harmadik ajánlásra választották meg tagnak.
Nézzünk politikai témákat, olyan területeket, ahol a politika megjelenik, ott milyen kapcsolatai érzékelhetők egyházi személyekkel Marcali Henriknek.
Itt is nagyon kevés forrás áll rendelkezésünkre, abból csak feltételezzünk, akit elsőként említhetünk, Csernok János. Tudva levő ugyanis, hogy 1910. januárjában az alkotmány, azaz a Katolikus Néppárt lapjának címoldalán vezércikkben csalással vádolták meg Marcali Henriket. A vád szerint a zsidó professzor összejátszott zsidó doktor jelöltjével, akinek előre megmondta a doktori szigorlat kérdéseit. Egyes néppárti politikusoknak köszönhetően a potrány feltüzelte többek között a Szent Imre kollégistákat, az egyetemi keresztmozgalom tagjait. Noha az ügyet formálisan 1910. júliusában sikerült lezárni a Tudományegyetem tanácsában, valójában a vádak tisztázására csak 1913. októberében került sor, amikor Marcali becsületsértési perében a királyi tábla által kijelölt esküdtbíróság kimondta az ítéletet, mely szerint a tanárt megrágalmazták. Marcali állítása szerint nem kisebb személy állt azonban a katolikus oldalra az ügy kapcsán mellette, mint maga a herceg primás Csernok János. Visszaemlékezései szerint Csernokkal már az 1880-as évektől kapcsolatban álltak, valamint annak képviselősége idején sűrűben is találkoztak. A politikai katolicizmus megújítójaként számon tartott Csernok János ugyanis éppen a Katolikus Néppárt programjával volt országgyűlési képviselő 1901 és 1910 között. A kedves, tótos kiejtésű, ahogy Marcali írja, tehát kedves, tótos kiejtésű pappal valóban kereshették egymás társaságát, miként arról Csernok egy 1908-ban csanádi püspöki kinevezésekor írt levele is tanúskodik. Idézett ebből a levélből. Tisztelt barátom, már mindent tudok. Az egészet a Royal portásának ügyetlensége okozta, és megfosztott egy kellemes naptól, amelyet önök társaságában tölthettem volna, mielőtt régi lakóhelyemet, tudnilik Esztergomot, el nem hagyom. Leutazásom előtt személyesen is szándékozom önöktől elbúcsúzni. Primási évei alatt sem csökkenhetett szimpátiája a tudós iránt, 1926-ban például a következő szavakkal járt közben érte a Szepesi Egyházmegye első szlovák püspökénél, Ján Vojtassáknál. Idézet ebből a kis rövid ajánlóból. Marcali Henrik nyugalmazott egyetemi tanár és elsőrangú történész kutatásokat kíván végezni a Szepesi Káptalani Levéltárban. Kérem, adják meg neki az engedélyt. Másik személy, akit a politika kapcsán meg lehet említeni, Giszmény Sándor. Csernokkal egy időbe került a parlamentbe a pap és polihisztor, tehát nyelvésztársadalom tudós író, Giszmény Sándor is. Szintén a néppárt színeiben indult, de keresztény-szocialista programmal. A Marcali ügy kirobbanásával egy időben, 1910. januárjában azonban kilépett a néppártból, mivel úgy vélte, az nem lépett fel kellően határozottan a szociális kérdések megoldása, illetve az általános és titkos választójog bevezetése érdekében. Lépésében a néppárt valóságos árulást látott, és erőteljes ellenállással, hírlapi támadásokkal válaszolt. Ám nem ez volt az egyetlen támadás a politikában, a nyilvánosságban aktívan résztvevő pappal szemben. Hol attól tartottak kritizálói, hogy az egyház világnézeti ellenfeleihez került túl közel, ezért szabadkőművességgel vádolták meg, hol pedig következetesen képviselt elvei, a demokratikus eszmékhez való ragaszkodása dühítette fel a keresztény nemzeti politikai kurzus képviselőit. A keresztény nemzeti sajtó például útszéli hangon támadta az 1919. évi egységbontása miatt, amikor is úgy döntött, hogy nem tart az Egyesült Keresztény Párt politikusaival, hanem új pártot alapít. Noha még élete utolsó éveit sem jellemezte apátia, fáradtság, Marcellinak írt, dátum nélküli, meglepően nyílt hangvételű üzenete mégis az elutasítottság érzéséről árulkodik. Ez egy nagyon rövid kis üzenet, amely így hangzik. Igen tisztelt barátom, fogad szíves megemlékezésedért őszinte köszönetemet. A mai világ nem ért meg bennünket. Annál jobban esik, ha a régiek hívek maradnak. Őszinte tisztelettel.
Mai műsorunkban Marcelli Henrik történész egyházi katolikus klérussal való kapcsolatáról hallhattak beszélgetést Bárány Zsófia történésszel, az Országos Széchenyi Könyvtár Lipták Dorottya sajtótörténeti kutatócsoportjának tudományos munkatársával.
Arcok és sorsok, egyháztörténeti sorozatunkat hallották. A szerkesztőriporter Sós Viktor, A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!